Bécs a regényről. Nehéz az embernek megtörni a hosszú hallgatását. Nehéz és kockázatos. Különösen, ha 20. századi regényről kell mondania valamit, mint regényírónak, holott éppen a regényírói foglalkozásához tartozónak érzi, hogy lehetőleg ne legyen véleménye semmiről. A regény a hallgatás szövetéből készül, nem a beszéd fonalából. Megszoktuk, hogy ne húzgáljunk ki szálakat szövetünkből. Elszakadnak, összegubancolódnak. Bizonyára a jó hallás olvasónak, aki sérti a fülét, a regényíró egyszerre megszólal, és nézeteit kezdi közölni bármiről, tehát akár a regényírásról, közvetlen állítások formájában. Minek ír hosszú regényeket, aki rövidebben és más módon is el tudja mondani, amit akar. A regényíró az értelmezésekben, magyarázatokban, nézetekben, gondolati tartalmakban nem bízik és nem bízza rájuk magát. Nem a butaságoktól és a bődületes tévedésektől óvakodik, ezeket talán még szívesen is látja, hanem az okos és helytálló, neki is tetsző véleményekre ügyel, nehogy készpénznek vegye őket. Noha regényből sokszor ki lehet olvasni ilyen egyféle vagy többféle, független vagy akár egymásnak ellentmondó jelentéseket, ezek csak hasonló rangú összetevő alkatrészek benne a többi építő elemével. Kövek, malter, esetleg állványzat. Ugyanúgy, ahogy a regény magát a nyelvet sem, hogy úgy mondjam, tisztességes módon használja, nem közvetlen közlésre, hanem építő anyagként, ábrázolásra, a maga kézzel fogható valóságában szőröstül-böröstül, elvont jelentésénél és mondattani szabályainál teljesebb és érzékenyebb realitásban, kijátszva a nyelv szemantikai pontatlanságát és a szintaxisában inherens világkép, valóságéltermezés, tarthatatlan elnagyoltságát, sőt hamisságát, majdnem azt mondtam, tűrhetetlen konkurenciáját. A regény nyelven innen tartalmakat igyekszik létrehívni. Hogyan lehetséges ezt megoldania, ha nincs egyebe, mint a nyelv? Úgy, hogy egyrészt a nyelv maga is egy nyelven inneni valóság rétegből keletkezett, kivont és arra utaló rendszer. Másrészt maga is egy nyelven túli realitás. A durva általánosításait, az absztraháló eljárását például egyszerűen visszafordítjuk, összerakjuk, amit szétszedett és felbonthatatlanságában használjuk. Nem a szó volt kezdetben, hanem a mondat. Azt bontottuk fel mondat részekre. Nem a mondat volt kezdetben, hanem a bekezdés. Azt fejtettük ki mondatokban. Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a regény. A regényt már csak a hallgatás előzi meg. Azt hiszem, vagy azt szeretném hinni, hogy amit igazán regénynek nevezhetünk, abban nem lehet behatolni, nem regényírói eszközökkel. Persze, neki-neki mehetünk azért kívülről. Azt szokták kérdezni, miről szól egy regény. El kell olvasni. Feleli rá, E.M. Forster, semmi más módon nem lehet megtudni. A regény maga mondja el, hogy miről szól, és körülbelül azt mondja, hogy ő nem mondani akar valamit, hanem lenni akar valami. Kérdezzük hát azt, hogy mi a regény. Bármennyire is szükség volna előbb-utóbb különbséget tenni, elnevezésben is, az egyre tömegesebben megjelenő egyaránt regénynek nevezett, de egymástól nagy mértékben is több szempontból is elütő művek között, bármennyire is felmerül a meghatározás igénye, legalább pár abus de langage, ahogy a francia matematikusok néha beiktatják definícióikba ezt a fenntartást, mégis úgy gondolom, kár volna feleletet találnunk arra a kérdésre, hogy mi a regény. Kár volna, mert fölöslegesé tennénk vele magát a regényt, amely erre a kérdése maga igyekszik válaszolni. Azt akarom mondani egyrészt, hogy a regény új műfaj, fiatal művészet, olyan fiatal, hogy még az sincs egészen eldöntve, hogy micsoda. A játékszabályai, a hallgatólagos megegyezések író és olvasók közt még kialakulatlanok. Sok félreértés támad ebből. Az olvasó jóhiszeműen mindenfélét vár a regénytől. Kalandos utazás, szárazon és vízen, izgalmas mesét, bonyodalmakkal, tanulságos ismereteket, vagy nem egészen jóhiszeműen követel. Boldogsággal végződő szerelmi történetet, tudományos, társadalmi vagy lélektani mondanivalót, erkölcstan filozófiát, azaz aféle példatárt mindehhez. Egy kitűnő és szenvedés amerikai kritikus azt kívánja, mondjon a regény, mennydörgő nemet a világra. Akár azt is kívánhattá, mondjon a fizikus mennydörgő nemet a természet világára. Hasonlóan szenvedélyes viták folynak arról is, hogy hogyan mondja el mindezt, az igeneket vagy nemeket. A regénynek azonban nincsen az előadása hogyanjától, mikényétől elválasztható, a különböző kifejezési módokkal szemben invariáns közölni valója, épp úgy, hogy mi volt a miben létesen határozható meg saját definiáló berendezésén kívül, független eszközökkel. De ha lenne erre mód, akkor újabb és nagyobb nehézségbe ütköznénk, nem csak fiatalságnál fogva. Ideiglenesen nincs eldöntve, hogy a regény micsoda. Lényegéből a valóság struktúrájától való elválaszthatatlanságából folyik alapvető indetermináltsága, mint a művészeteké vagy a matematikáé. Amiről szól, azaz a tartomány, ahová összetevő elemei tartoznak, par abus de langage, a világ teljesen sértetlen valósága. Nem aktuálisan létező, hanem létrejövő, nem zárt, kész valami, hanem szakadatlanul készülő, a nyelv, a fogalmi hálózatunk számára keletkező. Ennél fogva a szövés mintáját szakadatlan követni igyekező izomorfizmusok is keletkező állapotban vannak. Szemlélhető példának sietve hívom most segítségül a költőt. Kosztolány Dezső azt mondta, tévedést azt hinni, hogy a költő érti az életet, és mint valami tanítómester elmagyarázza. A költő nem érti az életet, és éppen azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. A fiatalabb Dylan Thomas azt írta. Költészetem jegyzőkönyve a sötétségből némi világosságra törő személyes küzdelmemnek. A regény bizonyos fajta felépítés módját, vagy legalábbis bizonyos fajta regény felépítés módjának bizonyos aspektusait próbálom szemléltetni, segítségnek és kiinduló pontnak bátran elfogadhatom a két nagy költőnek ezt a majdnem egybevágó, solvitur ambulando, útközben megoldandó, alkotás lélektani értelmezését. A némi világosságra, megértésre való törekvést mégsem azonosítanám az ismeretre, létünk fokozatos tudatosítására való általános emberi törekvéssel. Költészetről, írásról, vagyis létezésünk formai megragadásáról van szó. A tudatosítás, bármit jelentsen is, nem okvetlenül megvalósítható. Különösen, amíg a tudatunk ilyen korlátolt, és ki nem elégítő fogalmi készlettel van berendezve. Inkább tartósításról beszélhetnénk, formai rögzítésről, ami a pillanatból kiragadja, és egy ideig megőrzi, amit a létezésünk egészéből megőrzése kiválaszt. Miféle valóság ez a létezésünk egésze, az élet, a sötétség, amiből megértésre, világosságra tör az író? Nem azonos azzal, amit mi valóságnak nevezünk, mindenesetre bővebb, mert azt is tartalmazza, amit nem nevezünk valóságnak. Amit nem valóságnak nevezünk, és amit egyáltalán sehogyan sem nevezünk, mint például éppen az, ami a költőt legjobban érdekli, és amit éppen azért igyekszik néven nevezni, mert még nincs neve. Hogyan? Hát kétféle valóságról beszéljünk. Arról, ami már ki van fejezve valahogyan, és arról, ami még nincs. Az igazság az, hogy mihelyt beszélünk róla, már csak az előbbiről lehet szó. Amikor kifejezzük, nevet adunk a másiknak, a megszólalásunk előtti valóságnak, akkor csupán egy képet, formát, mintát szedünk elő számára máshonnét. Talán saját regisztráló berendezésünk elemeiből. És nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a képek, minták a valóságnak csak kifejezései, nevei, de nem azonosak vele. A valóságot legalábbis néven nevezéssel, éppen úgy nem tudjuk közvetlenül megfogni, mint a fizikus. És ahogy ő modelleket szerkeszt, melyekkel a természeti világ struktúráját igyekszik meglelni és imitálni, mi is összefüggést, rendet, mintát keresünk a valóságról készített jeleink, leképezéseink óriási gyűjteményében. És ugyanúgy, ha a képeink közt meglelt vagy megteremtett kapcsolatok, vonatkozások, meg az ezekből összeálló minták megfelelnek a valóság mintájának, akkor elfogadjuk a modellt átmeneti használatra, mint egy munka hipotéziseként, de a valósággal azonosítani akkor is csak a struktúráját lehet. A nyelv nagyon hajlamos rá, hogy ezt a kényes különbséget elfelejtse. Hogy aztán van-e a valóságnak egyebe, mint struktúrája, ezt a kérdést a fizikus pusztán modelljei segítségével nem tudja eldönteni. Ahogy mi sem beszélhetünk arról a másik kérdésről, hogy mi hát a különbség a még ki nem fejezett és a már valahogyan kifejezett valóság között. Ezért, ha már nem tudunk okosabbat tenni vele ezúttal, mint beszélni róla, könnyítsük meg a dolgunkat a fizikushoz hasonlóan. És ne beszéljünk se egyféle, se kétféle valóságról, hanem beszéljünk sokféléről. A valóság modelljeiről. Ha a valóság készletének minden elgondolható, vagy érzékelhető, vagy bármi mód szemléltető dolgok összességét képzeljük, elmondhatatlan zűrzavart, összevisszaságot láttunk magunk előtt. Hogyan akar ebbe a költészet rendet, világosságot teremteni? Először is, van-e hozzá kész, végleges szerszáma? Ez az írdatlan tömkeleg mindent tartalmaz, és, láttuk, mindennek az ellentétét is. Azt is, amit valóságnak nevezünk, azt is, amit nem. A modelljeit is, a néven nevezéseit, ami bennünket éppen érdekel, a rendezési kísérleteit egytől egyig, akár sikerültek részben vagy egészben, akár nem. És a róluk készült katalógusokat, és ezeknek a katalógusoknak a katalógusait. Ami mind, mint egy újra visszakerül mindig a készletbe. Végül tartalmazza önmagát is, vagyis ezt az összességet, összesítést. Látható, hogy nem egy lezárt, kész valóságfogalomról van szó, hanem nyitott, táguló, önmagát a számba vevése minden mozdulatával rögtön szaporító, szakadatlan készülő, keletkező valóságról. Ennek a rendezése végleges, kész eszköz nem alkalmas. Ezért keletkeznek blokkádok, feloldhatatlan ellentmondások, örökös katasztrófák, ha egy részleges valóságmodell kész felszerelésével, például a nyelv, a konvencionális értelmezett világ fogalmi készletével, a nem regényírói nyelvvel akarunk berendezkedni a tágabb valóságban. És ezeket a részleges valóságmodell belső zárlatait, önellentmondásait nem lehetséges a modellen belül az adott elemek bármiféle rendezgetésével feloldani, hanem csak, mint a matematika hasonló pillanataiban, egy új dimenzió, szabadságfok hozzácsatolásával és ott. Feloldható persze, ami még a modell belső rendjének hiányossága, elintézetlensége, de ez csak részleges elrendezés lesz. A matematika kész azonnal bővíteni önmaga alaprajzát, kerettervét, ha valami felmerül, ami nem fér bele eddigi alkotmányába, vagy hallgatólagosan munkahipotézisként használt öndefiníciójába. Mert szabadságát, teljes elfoglalatlanságát soha nem adta fel, soha nem kötelezt el magát azzal, hogy determinálja korlátait, meghatározza miben létét, és ahogy a művészet, matematika, meg talán a fizika, filozófia, a regény is jól teszi, ha megőrzi magát nyitott, létrejövő mi voltában. A valóság feneketlen összevisszaságában ugyanis mégsem olyan reménytelen a rendetlenség. Ezek az újra és újra belé visszakeveredő rendezési kísérletsorozatok, létmodellek, ha fokozzák is a zűrzavart, csak úgy módot adnak a rendezésre, ha bár nem egészen úgy, ahogy ők gondolták. Nem önmagukon belül, hanem például a regény számára. Ha a 20. századi természettudománytól kissé befolyásolva nézzük a regényt, akkor tekinthetjük úgy, hogy ilyenekből, létezés vagy realitás modellekből rakja össze a maga struktúráját. Oly módon, hogy az lehetőleg épebb és igazabb, valóságosabban létező legyen, mint külön-külön az egyes modelleké. Hogy egy példán érzékeltessem, nevezzük R1-nek azt, amint egy készen kapott, az úgynevezett emberiség által eddig gyártott, megegyezéses, konvencionális valóságmodellünket, melyet durva felületességgel olyasmikkel jellemezhetünk, hogy születünk, élünk, meghalunk, nemzedékek követik egymás a földön, létrehoztak egy Cartesianusnak, Euklidészinek, Arisztotelészinek, Newtoninak nevezhető kultúrát, az egyén csak egy a sok közül, noha erkölcsi kötelmein túl a maga boldogságára, üdvösségére is törekszik. Jól bevált, használható elgondolás. Erre a célra is készült. Van benne tér, abszolút idő, okság, két értékű logika, folytonosság, pszichológia, erkölcsi értékrend, még esztétika is. Mindjárt elfogadjuk és használjuk is arra, amire való. A regénynek ez az R1, ahonnén őt az olvasó nézi, aki a definíciónk szerint, minden nagyjából innen is néz. Szinte elkerülhetetlenül az egyik nézetét jelenti, mondjuk a second plane-jét, a newtoni mechanika közepes nagyságrendi nézetét, középnézetét, és az fenyegeti őt, a regényt, hogy minden estől elnyeli ez a nyelv által is hordozott kész valóságmodell, holott ő nem fér bele másféle valóság készletével az R1 rendje neki hamis, és sivár leegyszerűsítés, világossága talmi fény, kerete szűk. Keres tehát hozzá egy másik realitásmodellt, hogy kiegészítse helyesebben, hogy a helyére tegye, egy bővebb keretben, mondjuk metamodellben. Az R1 körülbelül azt mondja, hogy a valóság az, amit annak nevezünk. Legyen mondjuk R0, az a szollipszista elgondolás, a valóság csak én vagyok egyedül. Ebben minden esetre feloldódik az a tartatatlan ellentmondás, amelyet az R1-et, mondhatnánk, katasztrófa modellé teszi. Hogy az alanyt, az egész modellt létrehozó és tartó ént is belehelyezte a modellbe. Az R1-beli térben és irreverzibilis időben pórul jár. Meghal, ahogy született például, s az a csügget kis vigasza, hogy az emberiség egymás követő nemzedékeiben esetleg megmarad rövid anyagi létezésének némi nyoma, elenyésző kis emléke, hatása, rosszabb a semminél. Hiszen a létezése valódi intenzitásához, sértetlen egészhez képes ezek csak bágyat absztrakciók. Az R0-ban szerencsére azt is tudja, hogy nem csak az egymás követő rövid életű nemzedékek, nem csak a dicsőségnek, munkának, erkölcsnek hiába valósága, az abszolútum hiánya, a visszafordíthatatlan idő, hanem az egész R1 születéssel, halállal együtt nem a valóság, hanem csak egy magunk készítette modellje. És hogy például te abban születtél, hogy én abban fogok meghalni, ez csak az alany létezésének R1 beli elképzelése. Mégis talán triviális megoldás volna, ha az R0-át arra használnánk, hogy az R1-et, a halála és egyéb igazában komolyabb hiányaival együtt, kiradírozzuk vele. A regény ezt nem teszi, semmit sem radíroz ki soha. Egyébként az R0-át sem használhatnánk önmagában. Túl közeli nézet, alig-alig nézet egyáltalán, azaz túl nagy árat fizet relatív ellentmondásmentességéért, ha működőképes modellé akarjuk kiegészíteni, legyőzhetetlen bonyolultságukba ütközünk. Mégis, ha kissé üres is, szinte elkerülhetetlen összetevője a regénynek. Vagy elgondolhatunk, szintén még elég kényelmesen, ha R0-ából indulunk ki, amely túl közeli nézetű, egy aféle csillagtávlatú, a végtelen felé tágítható nézetet, amely nem azt mondja, én vagyok, hanem csak annyit mond, valami van. Teljesen személytelenül a dolgoknak R1-beli tulajdonságai, összefüggései iránt tökéletes közönnyel a maga szuverén módján rendezi be a modelljét, amolyan zenei, festői vagy matematikai alapon nevezhetnénk R-végtelennek, vagy R-alefnek, vagy becsületesebben talán a nem értelmezett egy per null index járna csak neki, meg egy kicsit csaltunk a játék kedvéért, nevezik mégis csupán R2-nek. A regényben mondjuk, távolnézetnek épül be az R2. A mondatok, de inkább a bekezdések, fejezetek különféle elemeinek mozgása, visszatérő vagy módosuló hullámzása, lüktetése imitálja az R2-t, meg a regény egész nézetnek tektonikája, dinamikája, vagy tonalitása talán, vagy ami stílusnak szoktunk nevezni, vagy ami így kozmikus távlatból legvégül megmarad egy-egy regényből, egyetlen hang talán, vagy egy hullámhossz adata, az R2 ismeretlen spektroszkópján lemérve. Ha ezeket a független, egymásnak bátran ellentmondó modelleket összerakjuk, egyszerre tartjuk kézben kölcsön hatásaikból egy magasabb valóságértékű, nagyobb rendszámú, integritásra törekvő modell keletkezik. Ezek a kissé talán rozogára sikerült, eddigi erjeink együttesen már bizonyos elemi regény struktúrát alkotnak. Ennyiből már majdnem megél egy regény, de még ha fel is tennénk, ha csak a példa kedvéért is, hogy ezekbe a nagyjából készen kapott létezés modellekbe már minden meglevő dolog belefér, a regénynek legalább még egy erre szüksége van. A még el nem készült dolgok számára nevezzük más indexezéssel. R-R-nek, mert sem azt nem mondja, amit az R1, hogy az van, amit valóságnak nevezünk, sem azt az R0-val, hogy én vagyok, de még azt sem, hogy valami van. Az RR jelszava az lehetne, valami keletkezik. Az alany itt nem az R1-beli téridőbe zárt pont vagy vonal, nem is, mint az R0-ban maga világűr, hanem szabadon mozog ide-oda a modellek szövedékében, és méretei vannak, mélységei, tágassága. Éppen erre keletünk az RR, hogy belezsúfoljuk, beleszerkesszük, mint egy menet közben az idézett költők solvitur ambulando módján azt, ami a többiben nem fér bele, például az én dimenzióit, s magát a regényt természetesen készülő állapotában, amit esetleg éppen a sötétségből némi világosságra, a létezés zűrzavarából a rend felé törekszik. Igazában egy ilyen RR modell hozzácsatolásával kezdődik az, amit már regénynek szabad neveznünk, és itt ér véget az a lehetőség, hogy tovább beszéljünk róla. Így hát most elnémulva, zárójelben teszem hozzá szemléltetőnek szánt példámat Cervantesnél, Tolstoynál, Csehovnál, Flaubertnél vagy Proustnál könnyen megtaláljuk ennek a három elemi R modellnek a nézőszögeit. Azt is szinte érzékeljük, hogy az R-R-jük, amitől végül Don Quixote, Tolstoy regény vagy Proust regény lesz a művük, különbözik a másikétól, csak épp nem tudni miben. Hogyan? Mitől? Könnyebb példának, könnyebb, talán nehezebb, de közismertebb példának nézzük meg közelebbről a Dickens regényt. Szinte tisztán az R1-ből építi fel látszólag az író, személyre is szokták hányni, az én központú R0, akár az első személy, Copperfield Dávid, Summerson Esther, aki más főszereplő révén, az alany, akivel az olvasó azonosítja magát, akinek a szempontjából a fordulatok események kizárólag számítanak, mindig jelen van. Az R2 csillagnézete, a személytelen, részvétlen, objektív ábrázás Dickensnél, a humor szürreális, valóság fölötti látószöge. Noha, a szürrealizmusát nem mindig veszük észre, s még kevésbé a részvétlenségét, ami persze parkangyal részvétlenség. Ezekből ugye készülhet el szórakoztató vagy tanulságos olvasmány, de az még csak regény sem lesz, nemhogy Dickens regény. Az RR teszi majd azzá. Micsoda ez a Dickensi RR modell? Ez már marad az író titka. Vagy mondhatnánk, ez már az író lelke. Dickens víziója, látomása világról, belső univerzuma, létének kohéziója, gammasugárzása, atommagja, kozmosza, mondhatnánk, lapáttal hányva szavakat olyasmi köré, amiről nem tudunk beszélni. Vagy mégis megkockáztassunk valamit, egy adatot Dickensnek erről az RR regényépítő ismeretlen modelljéről. Alig, hanem szeretet járja át, méghozzá valódi szeretet. Átjárja befelé az R1-et, a mesét, a konvencionális világrajzolatot. Átsugárzik kifelé az R0-ból, az R2-ben pedig, az űrben, a valaki más által teremtett részvétlen világmindenségbe beleteremte maga részvételét, független jelenlétét. Dickensé jól látható, hogy az RR-ben a szeretet valóságos, teremtő, valamit létre hívó szeretet, és nem amit annak nevezünk az R1-ben. Hallgassunk hasonlóképpen az RR önellentmondásairól, hogy például tartalmaznia kell önmagát is, azt is, aminek része, modellszerkesztést, metamodellt, indítékot, célt, eszközt, ellenőrző berendezést. Így például a teljességre való törekvés követelményét is. Miért szükséges az R1-et kiegészíteni további R-ekkel? Miért gondoljuk, hogy hiányos? És miért nem maradhatna hiányos? Az R1-et A maga élet-halál emberiség berendezésével katasztrófa modellnek neveztük, de nem a katasztrófa a baj benne, hanem a katasztrófa híksága, hitelesség hiánya például, a vágy sokkal hevesebb valóságához, sokkal konkrétabb létezéséhez képest, vagy az emlék hitelesség és fütyülő létéhez képest. De hiszen a vágy, emlék benne vannak az el egy szótárában, miért ne lehetne ezt a modellt önmagán belül kiegészíteni? Elfelejtjük, hogy pusztán a nevük van benne, nem ők maguk. Hiányzik az el egyből, a vágyon kívül, az élet, örök élet, valódi élet vágyán, a szerelem vagy bármilyen teljesség, korlátlanság, tökéletesség vágyán kívül hiányzik az emlék, idő alany keresztül kasul szövő struktúráján kívül például létezésünk akármelyik pillanatának egészebb, áthatóbb szövedéke. Egy őszi napon ülünk Bécsben, 1965-ben, itt egy szép nagy teremben. Születtünk Budapesten, Barcelonában, Sankt-Pöltenben, Grenoble-ban, meg fogunk halni, szerzői jogainkat hátrahagyva. Résztvevői vagyunk egy kerekasztal konferenciának. Ha hozzáfűzöm, hogy kint esik vagy szél fúj, már kezdem elhagyni a nem regényírói nyelvet. De el kell hagynom mindenesről az R1-et, ha ennek az októberi napnak a fényét, árnyát, pontos megvilágítását, a pillanatunk filmfuckájának tömény tartalmát próbálnám közölni, létrehívni a maga víziószerű teljességében. Titkos szűrők, fátyolok hálózata, amit átlátok, hallok, érzékelek. Reményeim, félelmeim, szándékaim, halottaim, szerelmeim, sebeim, lelkesedéseim, csüggedéseim, elfelejtett és soha el nem felejtett, képzelt és vágyott, s valódnak mondható, és még valódibban átélt, milliónyi dolog úszik az R1 hálójával megfoghatatlan valóságban. Miféle módon tudja ezt a regény mégis néha megragadni? Milyen kontrollszerkezet méri le a nagyobb hitelesség fokát? Ne próbálgassuk rá a szavakat. A valóságnak is, regénynek is rejtett tárnáiba érkeztünk. Hagyjuk őket nyugton, a hallgatás közeteiben, járataiban, föld alatti tartományaiban. Ezt a kísérletet, mert ez egyszer esszély helyett, bátran magyarul is mondhatjuk, a megadott témára, a regény a 20. században egy bécsi nagy kerekasztal konferencia résztvevőin és hallgatóságán próbáltam ki, 1965-ben, persze német fordításban. A kísérlet bevált. Mégsem adtam oda közlésre, vagy helyesebben. Éppen azért nem, mert tetszett a nagy és válogatott közönségnek. Úgyhogy ki akartam igazítani, egészíteni, használhatóvá tenni a csupán javaslatnak, játéknak szánt erjeimet, a valóság aspektusait, metszeteit, paramétereit, hogy csak ugyan játszhassanak vele, ha már kedvük van hozzá. Ez persze nem az én dolgom lenne, hanem korunk filozófusaié. Így hát, mivel azóta sem tértem vissza erre a teendőmre, amikor 1979-ben közzétettem a tanulmányt, úgy, ahogy volt, némi lelki fordulással az alábbi jegyzeteket fűztem hozzá. 1. Konkurencia, mert a regény is ilyesfélt akar. Valóság szövés mintát, s mindesetre a sajátját. Tűrhetetlen, mert tetszik, nem tetszik, ránk erőszakolja maga mechanisztikus, kauzális, euklidészi, newtoni világmodelljét, mihelyt megszólalunk, úgy, hogy jobban észesen vesszük. A nyelvtan felépítése, berendezése, például a mondat, alany, állítmány, tárgy, az ige alakok, cselekvő, szenvedő, igeidők, személyes névmások, hármas, tagolása, stb. Egy meghatározott, önkényes valóság értelmezés foglal magában. Olyan abstrakciót, szétbontását a létezés egészének, én, te, ő, mi, ti, ők, jelen, múlt, jövő, amely bármennyire is használható és zseniálisnak mondható ötlet volt, vele született ellentmondásossága miatt eleve tarthatatlan. Az év ezredek folyamán azonban beleitta magát szemléletünkbe, gényeinkbe, úgyhogy ott már rég konkrét valóságként használjuk abstrakcióit. A nyelvnek ezzel a részleges valóság struktúrájával száll szembe, ha kell, a költészet, a művészet, az alkotó, matematika, fizika, s tér vissza mindig az épp eredeti valósághoz, hogy újra abból vonja el és szerkessze meg másféle struktúráit. a matézis algebrai struktúráinak analógiájára adott elemek és köztük előírt kapcsolatok összefüggő mintát nevezem struktúrának. 2. Érdemes volna végig gondolni, mi módon tudunk pusztán az írott szóval olyasmit is közölni, amit a nyelv nem tartalmaz. Talán meg kell különböztetnünk mondjuk a nyelv egy a priori naív meghatározását, amely mint jel, jelképrendszer, közlések céljára tiszta abstrakció. Itt és a későbbiekben is ezt értem nyelven. A nyelv egyet. A nyelv 2, a használt, hallott, beszélt, továbbá írott, olvasott nyelv megint fizikai realitás. Hanghullám, toll, festék, nyoma papíron. Az a posteriori nyelv. 3, pedig mint megtanult, emlékezetbe raktározott, a működő jelképzett rendszer intuitív, belső szemléleti realitás. A látott, tapintott dolognak adok egy nevet, alma. 1. Ez csak egy szó, nem valóság, nem lehet beleharapni, de ha hallom vagy kimondom alma, 2, hanghullámokat fogok fel, vagy keltek, ami olyan valóságos megint, mint egy pofon. Ez a fizikai jelenség megindít, felkelt, kivált, hallóidegek, agysejtek, micsodák útján, egy alma, 3, képzetet, ami megint másképpen valóságos, mint a hangrezgések fizikai effektusa fülemben, és többféleképpen, nem pusztán az élményemet, tapasztalásomat idézi fel, aminek az alma nevet adtam, aha, arról a bizonyos gyümölcsről van szó, ami a nyelv egybeli feladata volt, hanem többet, például szubjektíve, felgyülemlet és a szóra rárakodott emléksorozatot is, hogy hol, hányszor, mikor, mely körülmények közt hallottam, mondtam ki, olvastam, írtam eddig elé ezt a szót, és tud többet közölni objektíve is, például a pillanatnyi kontextusával, összefüggésével szókörnyezetben, vagy esetleg az adott megválasztásával lehetséges szinonimák közül, vagy a lappangó felhangjaival, mint mondjuk az alma csibésznyelvi jelentése, vagy akár az alma terehídja Párizsban, stb. Stb. Néha tudjuk, egyszerűen a mondattan, igaragozás szabályának áthágása, vagy a szórend felrúgása olyan érzelmi hőfokot, indulatot tud közvetíteni, amiről a nyelv egynek esetleg fogalma sincs. Vagy ha mégis van rá szavak kifejezése valahol másutt, itt most akkor is csupán annyit tud közölni, hogy ennyi megsértették a grammatikáját. Ez a sérelem, ez a visszaélés a nyelvvel a költészet kiinduló pontja. Miért is olyan súlyos és sajnálatos félreértés egy verset úgy szavalni, hogy átgázolva a versorokon, rímeken visszasimítjük a mondat rendjét, értelmét? Jó Buda vár magas tornyán, az érz kakas csikorog. Mert éppen a szemantikusan, semmit nem közlő, információt nem tartalmazó rímeléssel, és a nyelvtanilag szintén semleges, sőt, ha úgy fordul, káros helyen, sorokba tördelése revelál, üzen, hív létre a vers mást, többet, mint a nyelvi jelentése. És éppen ezt a tényt kívánja mindenek előtt szigorúan leszögezni, mielőtt egyáltalán szóba állna velünk. Ez is szép véletlenül, azaz így is többet közül a benne foglalt információnál, és megint másféle alapvető módon, de mondom csak azért, mert Arany Jánosnak véletlenül nincs olyan porcikája, szétszedett szöveg foszlánya, ami ne lenne varázslat. Azonban nem erről van szó. Egyáltalán nem erről. Minden gyerek tudja, minden magyar gyerek, hanem arról pontosan, hogy Jó Buda vár magas, tornyán az érckakas csikorog élesen. Az a sokkal komolytalanabb és sokkal szívet markolóbb dologról. 3. Dickensnél jól látható minden esetre, hogy a történet R1 közérthető, megható érzelmessége, külsőséges, csupán modor, modorossága egy minél konvencionálisabbnak szánt elbeszélő hangnak, a Dickens regény lényege, létrejöttenek a titka, a valódi szeretet, arkangyali részvétlenség. Szükségképpen másutt van, mélyebben, hozzáférhetetlenebb helyen.